Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent éleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Fábián András és Bíró Ilona szülők Boróka Szonya nevű gyermekét. Erre készülve énekeljük a 329. ének második versét. A 329. énekünk második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, ünneplő gyülekezet! Halljátok meg Isten igéjét a 127. Zsoltár harmadik verséből, valamint Jézus Krisztus szavait a Máté evangéliuma 28. részének a 18. és következő verseiből. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom. Jézus így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, mindig nagy örömmel fogadjuk a gyermekeket, amikor elhozzátok az Isten házába, hogy részesedjenek a keresztség sákramentumában. Isten már a harmadik gyermekkel ajándékozott meg benneteket, és ezt a gyermeket is oda szeretnétek szentelni, oda ajánlani Istennek, akinek köszönheti az életét, aki egészen fogantatásunktól kezdve végig kíséri, vezeti, őrzi, óvja az életünket. Isten ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom, olvassuk a Zsoltárban, és valóban így is kell tekintenünk a gyermekeket. Istentől kaptuk ajándékba, és amikor fölneveljük gyermekeinket, akkor Istennek is kell mintegy visszaadnunk őket. Úgy nevelni őket, hogy megtanítani az Isten szeretetére, megtanítani az imádságra, hogy hogyan léphet kapcsolatba az ő teremtő urával, az ő megváltó Jézusával, hogy amikor elérkezik az ideje, akkor majd megvallhassa hitét a gyülekezet közösségében. otthon a családban is meg kell lennie ennek a szeretetteljes közösségnek, amit az Isten jelenléte biztosít. Hogy ne csak teljenek, múljanak a napok, hanem meglegyen az a találkozás az Úrral minden nap, amikor imádságban odavisszük gyermekeinket is hozzá, és amikor majd elég nagyok lesznek, akkor együtt is imádkozni velük. Mert ahogyan az Isten igéjében olvashatjuk, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és ha felnő, akkor sem tér el attól. Jézus Krisztus szeretetének a bizonysága az, ahogyan amikor gyermekeket vittek hozzá, még a tanítványaira is rászólt, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Nekünk is meg kell tanulnunk gyermeki hittel felnézni az Úrra, és gyermekeinket is abban a hitben felnevelni, hogy amikor elérkezik az ideje, hogy ők is felnőtté váljanak, már legyen olyan hit alapjuk, amit megerősíthetnek a konfirmáció alkalmával, és vallást tehetnek arról, én is megismertem az én Uramat, megváltómat, Jézus Krisztusomat, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Isten adjon erőt a harmadik gyermek felneveléséhez is, áldja meg az egész családot, áldja meg a nagy családot, a gyülekezet közösségét, hogy mi is mindannyian imádságos szívvel hordozzuk gyermekeink növekedését, fejlődését, hogy Isten népe gyarapodjék ne csak megszületett, hanem újjászületett életekkel is, és együtt áldhassuk, magasztalhassuk a mi Urunk nagy nevét. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztülők, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, amelyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük.
Valljuk most meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Borókaszonyja, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Borókaszonyja, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Virágosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet, növekedés testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most az édesanyja vegye át karjára, megkereszteli a gyermekét, és lélekben együtt imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, a te ajándékaidért. Így köszönjük meg, hogy újabb gyermekkel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, hogy őt is elpecsételted a keresztség jelével önmagadnak, és most együtt adhatunk hálát a gyülekezet közösségében. Hálát adunk, Istenünk, hogy örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket, és így terjeszted ki reánk a te irgalmasságodat. Adj nekünk, szülőknek, keresztszülőknek rád figyelő szívet, hogy úgy nevelhessük gyermekeinket hittel, odaadó buzgósággal, hogy ők is megvallhassák hitüket, hogy ők is elkötelezhessék életüket a te országod építésére, a te dicsőséged munkálására. Add, Urunk, hogy ez a gyülekezet ugyanígy imádságban hordozza gyermekeink növekedését, fejlődését, hogy a te áldásod legyen a te népeden, szaporítsd üdvözülőkkel a te egyházadat, és add meg, hogy mi mindannyian egy szívvel és egy lélekkel dicsőíthessük a te szent nevedet, Atya, Fiú, Szentlélek, Istenünk. Amen. Foglalj el a gyülekezet helyét. Én szeretettel átadom a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét, áldását kérve mindannyian. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 462. énekünk mindhárom versét. A 462. ének így kezdődik: Csak vedes Uram végig, és fogd kezem. Thank you.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a zsidókhoz írt levélben, annak a 12. fejezetében, az elsőtől a harmadik versekig. Az ige olvasását a gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg. Így szól Istenünk igéje. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől így szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva, el ne csüggedjetek. Minden kegyelemnek Istene, tegye áldottá szívetekben az elhangzott igét. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted, hiszen adtál nekünk kész szívet arra, hogy eljöjjünk ma a te színed elé, hogy hallgathassuk a te tanításodat, hogy szóljon itt az evangélium, és hogy mindannyian gyarapodhassunk benne. Urunk, látjuk a célt előttünk, ez a cél te vagy, Krisztus, és mégis oly gyakran nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy erre a célra nézzünk, hogy ezt a célt elérjük. Ezért kérünk, hogy bocsáss meg nekünk ezt a gyengeségünket, légy a mi támogatónk, vezess minket a cél felé, feléd, add, hogy az elhangzó ige is legyen egy eszköz erre, ami a cél felé vezet minket hozzád, és hogy legyen ez a mi szívünkben valóban a megtérés gyümölcsére, amivel aztán tudunk mások között is szolgálni. Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretet. A 172. dicséret így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségével ma igét hirdetek közöttetek. Ez írva található Pál apostol a Galatákhoz írott levelében, annak a 4. fejezetében, a 8-tól a 11. versig, abból is majd kiemelve a 9. és 10. verset. Így szól Isten igéje. Amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek valójában nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan lehetséges az, hogy ismét visszatértek az erőtlen és szegény elemekhez, akiknek ismét szolgálni akartok? Aggódva figyeltek a napokra, a hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól félek, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Tehát kiemelve a 9. és 10. vers, Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan lehetséges az, hogy ismét visszatértek az erőtlen és szegény elemekhez, akiknek ismét szolgálni akartok? Aggódva figyeltek a napokra, a hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Testvéreim, milyen érzéseket vált ki belőlünk, ha meghalljuk a visszaeső szót? Sőt, sokkal inkább azt, hogy visszaeső bűnöző, esetleg visszaeső kábítószer fogyasztó. Félelem? Sajnálat? Ha tudnánk valakiről, hogy ő ilyen, leültetnénk-e mellé a gyermekünket a buszon? Úgy sejtem, hogy ha a legutolsó kérdésre a válaszunk igen, azt is kellő óvatossággal és aggodalommal tennénk. Mert ilyenek vagyunk mi emberek, hogy bármit, amit mi veszélyesnek gondolunk, elkerülünk. Ha valakiről pedig tudjuk, hogy visszaeső bűnöző, akkor fel sem merül bennünk annak a lehetősége, hogy az illető megváltozott esetleg, hiszen már egyszer volt esélye, és most visszaesett. Azt látjuk csupán, hogy az illető hiába kapott megbocsátást, ismét bűnbe esett. Nem méltó sem annak a bizalmára, aki megbocsátott neki, sem pedig a társadalom bizalmára. Nehezen tudjuk befogadni a visszaeső embereket. Pedig mi is visszaesők lehetünk. A mai ige pont erre figyelmeztet bennünket. A keresztény ember sincs biztonságban a visszaeséstől. Hiába születünk újjá Isten gyermekeként, hiába lesz miénk a mennyei örökség, ahogy az elmúlt héten is hallhattuk, Isten országának az öröksége, bizony az emberi természetünk miatt visszahúzunk a korábbi állapotunkhoz. Mert nem könnyű levetni a régi szokásainkat, nem könnyű elhagyni a régi társaságokat, könnyű elesni, és pont ennek a veszélyeire figyelmezteti Pál is a galatákat, hiszen ők maguk is elindultak a visszaesés útján. Az intés, amit kaptak, az egyértelmű, és a mai napig is fontos a mi számunkra. Csak Krisztusra nézhetünk. Ma délelőtt azt vizsgáljuk meg, hogy mi történt, ami miatt Pál fontosnak találta, hogy a galatákat figyelmeztesse, valamint, hogy mi hogyan eshetünk vissza a mai világunk útvesztőjében. Legelőször a galaták helyzetét nézzük meg. Bizonyára többször hallhattuk már, hogy a galaták gyülekezete egy pogányokból lett gyülekezet. Nagy örömmel fogadták Pált és az evangéliumot, amit ő hirdetett. Úgy tűnt Pál visszajelzéseiből, hogy a pogány életet ők el is hagyták és eltávolodtak tőle. A jelek arra utaltak, hogy nem a pogányságba való visszaeséstől féltette őket az apostol. De volt valami, amit legalább olyan veszélyesnek tartott, és talán ez megdöbbentő lehet számunkra. Ugyanis ez nem más volt, mint a zsidóknak adott törvény. A galaták ugyanis látszólag úgy gondolták, hogy a törvények betartásával megvédhetik magukat a pogányságba való visszaeséstől és az erkölcsi leépüléstől. Pál pedig még ellenfeleinek is tartotta, akik ezt hirdették, azokat a zsidó keresztényeket, akik járták azokon a területeken, ahol ők maguk is voltak, és hirdették azt, hogy a zsidó törvények betartása is legalább annyira fontos az üdvösséghez, mint Krisztus követése. És kérdezhetnénk, hogy valóban ennyire rossz-e az, ha az ember igyekszik betartani ezeket a törvényeket? Mert hát végső soron nincs ebben rossz indulat. A galaták sem azért tartották őket feltehetően, mert Krisztusnál nagyobbnak gondolták volna ezeket a törvényeket, hanem mert úgy gondolták, hogy ez segíteni fog nekik majd a célon maradni. Valójában azonban csak olyan megkötések közé szorították magukat, amik eltávolították őket Jézustól. Ha pedig az ember célon akar maradni, akkor nem veheti le a szemét a célról. Nekünk pedig ez a cél Krisztus. Mi csak Krisztusra nézhetünk. Talán többen követjük most az aktuális olimpiai játékokat, már amit az időzóna eltolódás megenged, én követem őket. És az egyik legérdekesebb dolog, amit megfigyeltem, az az, hogy mennyire koncentrálnak a sportolók a cél előtt. Ha győzni akarnak, akkor ők egyetlen pillanatra sem vehetik le a szemüket a célról. A futók nem nézhetnek jobbra-balra futás közben, a lövők nem nézhetnek el a lövés pillanatában, vívásnál pedig, hogyha levesszük a tekintetünket az ellenfélről, azonnal találatot fogunk elszenvedni. Nekünk is jó, ha példát veszünk ezekről a sportolókról, ha mi is a célt figyeljük csak az életünkben. Hiszen azt kell figyelnünk, különben mi is hibázunk, tévedünk és visszaesünk. Luther Márton egy nagyon találó képet hoz ugyanerre a helyzetre. Képzeljünk el egy kutyát, aki egy tó partján van, és egy nagy darab hús van az ő szájában. És amikor ez a kutya meglátja a tóban a húsnak a tükörképét, akkor megpróbálja azt is elkapni, kinyitja a száját, kiejti belőle a húst, és ez a hús elsüllyed a vízben. Ilyen az az ember is, aki már megtalálta Krisztust, de más biztosítékokat próbál keresni az életében. Hiszen azok nem valódi biztosítékok, és fenyeget az a veszély, hogy elveszítjük azt, ami valódi számunkra. Nekünk tehát Krisztusra kell nézni, hogy célba érhessünk. Számunkra talán azonban a mai világban kevésbé a zsidó törvényekhez való túlzó ragaszkodás lesz az, ami miatt majd visszaesünk. Milyen kihívásokkal néz tehát szembe egy mai keresztjén? Mi vonhatja el a mi figyelmünket Krisztusról? Ahogy Páltól tudjuk, a galatáknál talán már nem volt akkora probléma, azonban manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvend a babonás és a pogány szokásoknak a felelevenítése. Számomra nagy öröm volt látni és hallani a beszélgetések során, hogy ebben a gyülekezetben, amennyire az emberek tehetik, elkerülik ezeket a szokásokat messziről. Sajnos azonban nagyon sok esetben lehet hallani, hogy milyen könnyen engednek még keresztény emberek is ezeknek a szokásoknak. Némi jóga, némi meditáció, hagyományos kínai orvoslás vagy természetgyógyászat. És ha ezekből egy kicsit is beengedünk az életünkbe, már is olyan dolgokat engedtünk be, amik a legmesszebb vannak Krisztustól. Minden ilyen praktika, amiből csak egy kicsit beengedünk a mi életünkbe, az komoly problémát tud okozni a jövőben. Olyan ez, mint amikor egy gát átszakad. Édesapám mesélte, aki ott volt a 2001-es tiszai árvíznél a gáton, pont közel ahhoz, ahol a gát átszakadt, hogy egy egészen pici rés elegendő volt ahhoz, hogy a víz kimossa a gátat, és utána a folyó el tudja önteni a fél megyét. Ilyenek ezek a babonás és pogány tevékenységek is. Egy kicsit elég az életünkbe fogadni ezekből, és aztán minden egyéb rossz tudja azt követni. És ami pedig még veszélyesebb, hogy ezeknek a babonás szokásoknak tömege vegyül annyira szorosan a hétköznapi szokásaink közé, hogy tulajdonképpen gyakran már észre sem vesszük őket. Főként idősebb testvérek körében figyeltem meg, akik egész életüket leélhették anélkül, hogy bárki is figyelmeztette volna őket arra, hogy amit tesznek, az tulajdonképpen babona. Ha pedig az emberbe az ilyen belerögződik, akkor nagyon nehéz megszabadulni tőle. Ha rajta kapjuk magunkat valami ilyenen, vagy esetleg másnál vesszük észre, emlékeztessük őt vagy magunkat is, ezek is távolabb visznek minket Krisztustól. Ezek gyakorlásával is egyre inkább visszaesünk oda, ahonnét Isten kegyelme kimentett minket. Nekünk csak Krisztusra kell néznünk. Elvonhatja a figyelmünket továbbá Krisztusról a világ zaja is, ami körülöttünk van. Most itt a templomban vagyunk. Isten igéjét hallgatjuk. Isten közelében vagyunk. Még imádkoztunk is Istenhez, sőt, még fogunk is imádkozni ige hirdetés után. Mi lesz azonban, amikor a himnusz után elhagyjuk a templomot? Vagy majd hétfőn reggel, amikor munkába menet elöntenek minket a nehézségek? Istennel tudunk-e maradni akkor is? Mert lehetnek ilyenek mindenki életében. Sikertelenség a munkában, esetleg veszteség a családban. Ha csak a saját nagyszüleimre gondolok, nekik már a boltig eljutni is küzdelmes. Bizony, az emberi élet tele van zajjal, ami elvonja a figyelmünket Krisztusról. Amikor nem rá gondolunk először, hanem inkább megpróbáljuk gyorsan mi magunk megoldani a problémát. Vagy amikor annyira elhalmoz minket minden, hogy eszünkbe se jut Isten. De akár a nagy öröm, vagy az ünneplés is lehet ilyen. Sok minden át tudja venni az életünk felett az uralmat. És annyira át tudja venni, hogy minden más a háttérbe szorul ilyenkor. Akár Isten is. És ilyen ez a sokszor hangoztatott mostani járványhelyzet is. Azokat félelemben tartja, akik nagyon aggódnak az egészségük miatt. Dühíti azokat, akik szerint csak egy összeesküvés és ok nélkül korlátozza őket. Lesújtja azokat a családokat, akik munkahelyet vagy éppen családtagot veszítettek el miatta. Nincs olyan ember, aki ne hallott volna róla talán, és nagyon kevés lehet, akinek ne befolyásolta volna az életét valahogy. Egy hangos, zajos, sok érzelmet kiváltó időszak ez, ami nagyon könnyen a földi dolgok felé tudja szegezni a mi tekintetünket. Fontos, hogy ebben az időben is meg tudjuk találni Isten akaratát, és arra tudjunk figyelni, hogy hogyan tudjuk követni Krisztust most is. Mert nekünk Krisztusra kell néznünk. Zajok, bajok, örömök, bármi elvonhatja a mi figyelmünket róla. Nekünk azonban kitartóan rajta kell tartani a tekintetünket. Végül pedig meg kell említenem azt a fajtáját a visszaesésnek, ami talán a legveszélyesebb. Ez pedig a hit nélküli vallásosság. Amikor azért járunk templomba, mert szokás. Mert már a nagyanyám is küldött 30 évvel ezelőtt. Vagy amikor éppen egyszer kaptunk valamit Istentől, de aztán szokássá gyengült a kezdeti lelkesedés. Ez azért a legveszélyesebb forma, mert azt gondoljuk, hogy Istennel járunk, de valójában olyan távol vagyunk tőle, mintha nem is ismernénk őt. Viselkedésünk és beszédünk ráadásul ilyenkor még hiteltelen bizonyságot is tesz az egyházról mások előtt. Főleg azok előtt, akik éppen csak közelítenek Istenhez. Ezért fontos, hogy soha ne veszítsük el a célt a szemünk elől, Krisztust. Nélküle a vallásosság csak üres forma. Vele viszont élet van az egyházban. Neki kell lenni a középpontban. A keresztényeknek csak Krisztusra kell nézniük. Minden erőnkkel harcolnunk kell tehát, hogy megmaradjunk Isten mellett. Hogy az legyen a fókuszban, akinek ott kell lennie, Krisztus. De mi történik akkor, amikor ez nem sikerül, ha visszaesünk, ha esetleg félrenéztünk és ezért elesünk? A jó hír az, hogy Isten kegyelmes és megbocsájt nekünk. Újra esélyt ad, hogy az őt megillető helyre kerülhessen a mi életünkben. Igen, ő elvárja, hogy küzdjünk, de tudja azt is, hogy emberként eleshetünk, és nyitva áll a kegyelem kapuja, ha igaz szívvel meg tudjuk bánni a mi hamisságainkat. És fontos, hogy mi se ítélettel nézzünk azokra a testvérekre, akik visszaestek, hanem inkább szelíden, segítően. Egy könyv jut eszembe, a Némaság, ami a korai japán misszionáriusokról szól. Talán a belőle készült filmet többen is láthatták a gyülekezetben. A főszereplő egy jezsuita szerzetes, aki Japánban térít. Azonban van mellette egy keresztjén, egy Kicsijiro nevezetű férfi, aki többször is elárulja őt. Hiszen az ő élete folyamatos veszélyben forog, a japán kormány ebben az időben halálra kereste a keresztjéneket. A főszereplő szerzetes pedig mindig újabb esélyt ad ennek a férfinak, amikor hozzátér végül. Ő pedig minden egyes alkalommal újból elárulja. És a mű végére, amikor a kereszténység már teljesen illegális lesz Japánban, és lezárják az országot, a főszereplő, a szerzetes ott marad az országban, és az egyetlen férfi, aki mellette felmeri vállalni a kereszténységet titokban is, az pont ez a férfi, ez a Kicsijiro, aki annyiszor elárulta őt. Hiszen nem akart ő eltávolodni Krisztustól korábban sem, csak emberileg volt gyenge hozzá, hogy megmaradjon mellette. Jól szemlélteti tehát ez a mű is azt, amit a Biblia már korábban is bemutatott. Az ember bizony megváltozik, ha nyomás alá kerül, és hajlamos megmenteni magát, ahelyett, hogy bizonyságot tenne. Péter apostol is megtagadta Jézust, amikor veszélyben volt az élete. Mégis Jézus neki is megbocsájtott. Háromszori tagadás után háromszori megbocsájtás következett. Van kegyelem Krisztusnál, ha ő ránézünk. Legyünk mi is segítőek azok felé, akik visszaesnek, vagy akik eltávolodnak Krisztustól. Imádkozzunk értük, és segítsük őket, hogy ismét Krisztus legyen számukra középen, és ők is részesedhessenek a mennyek országának örökségéből. Testvéreim, mi is nézzünk egyenesen tehát Krisztusra. Zárjuk ki a zavaró tényezőket életünkből, amik eltávolítanak tőle. Tegyünk bizonyságot mások előtt arról, hogy mi milyen örökséget kaptunk Istentől, és hogy ők is hivatalosak erre az örökségre. Legyünk mindig kitartóak az imádságban, és kövessük Jézust, ami teljes lényünkkel. Pál apostol szavait hadd idézzem zárásul. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Mi is tegyünk tehát így. Ámen. Feleljünk az elhangzott igére énekben. Énekeljük a Krisztus az énekem énekeskönyvből a 743. éneknek az első verszakát. A 743. éneknek az első verszaka így kezdődik. Fenn a mennyben az Úr, minden győztesnek áld. emeljük fel szívünket Istenhez, és feleljünk az ige hirdetésre imádságban is. Mindenható Úrunk, megváltó Krisztusunk, köszönjük neked azt az örökséget, amelyet valóban mindannyiunknak átadsz, hogyha meg tudunk tartani magunk előtt téged, hogyha te vagy a cél az életünkben. Köszönjük az örök élet ígéretét, és köszönjük azt, hogy elhívtál rá minket, és hívsz a mai napig annyi embert, akikkel lelki közösségben lehetünk itt, akikkel tudjuk erősíteni egymást, és akik ott vannak nekünk, hogyha visszaesünk, hogy figyelmeztessenek és támogassanak az úton, ami feléd vezet. Köszönjük ezeket az embereket, és legfőképpen köszönjük a te szent lelkedet, ami bennünk van, amely int minket és vezet minket ezen az úton, amely akkor is mellettünk van, ha mások nincsenek, a belső szobába is ott van, amikor imádkozunk, és vezet minket az úton, te feléd. Kérünk, Urunk, hogy így legyél a vezetője és útmutatója ennek a gyülekezetnek, minden tagjának. Legyél velük, amikor fájdalmakat hordoznak, amikor meg vannak sebezve, amikor szenvednek, vagy amikor gyászterhét hordozzák. Segíts nekik, és emeld ki őket ebből a mélységből. Légy a vezetője mindenkinek, aki hozzád fordul, nem csak ebből a gyülekezetből, hanem minden gyülekezetből, bárhol, ahol a te nevedet segítségül hívják és hittel hiszik, hogy te vagy a Krisztus, légy azokkal, és támogass meg őket. Így imádkozunk még országunkért, azért, hogy bölcs szíve legyen a vezetőknek, és azért, hogy a te rended szerint vezethessék ezt az országot, és hogy legyen majd egyszer béke ebben a világban, amit te megígértél, hogy elhozod. Légy hát, ami vezetünk, Krisztusunk, mert tudjuk jól, hogy te ott vagy mindenütt, és te neked mindenütt van hatalmad, és ezért meghalod azokat az imádságokat is, amelyeket most mi csendben mondunk el a mi szívünkben. Áldott a Krisztus, aki meghallgatja a csendben elmondott imádságokat is, és aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg a hirdetéseket. Hirdetem a kedves testvéreknek a ránk következő alkalmakat. Most az Isten tisztelet után ifis imaközösségben lesznek együtt a fiatalok. Kedden 8:45-től imaóra, 9 órától pedig bibliaóra lesz, péntek este 6-kor pedig ifjúsági bibliaóra. És iratterjesztésünket is szeretettel ajánljuk testvéreink figyelmébe, amely itt a bejáratnál található, ahol lehet rendkívül jó iratokat venni lelkünk erősítésére és Istennek még mélyebb ismeretére. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 455. dicséretnek az elsőtől az ötödik verszakáig. A 455. dicséret így kezdődik: testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Thank you. fogadjuk Istenünk áldását. Az Atya Isten kegyelme, a Fiú Isten szeretete, és a Szentlélek Isten egyesítő ereje legyen és maradjon velünk mindenkor. Ámen.